64. Liberától várt legtöbbet Nápolyban. A Spagnoletto hatalmas tekintély, legöregebb a nápolyi festők között. Híre szétáradt, minden előkelőbb kolostor szeretne Jeromosából vagy Mártirjai közül. Festő, egy nyelvet beszélnek, elmondja. Melyik palota rejteget Correggiót, hol kapni talán táblaképeket, így érkezésének másnapja elindul a Via Toledo felé. 20 éve nem lát a Liberát. Mindketten élnek, mindketten spanyol mesterek. A Spagnoletto, akinek megüzente látogatását, fehér szakás arcával állt az ajtóban, fénytelen szemmel, fekete köntösben. Mielőtt Velázquez eljött Madridból, részt vett azon az ünnepségen, amely elhelyezték Szent Izabela kolostorában a Madonna hatalmas Ribera képét. Mindenki megcsodálta a purissima arcának átható légies vonásait. Mester szemével nézte, elvarázsolta, az árnyék nélküli fény lobogása, az extázisi időtlen foka. Már látott egy részkarcot is Riberától, amely Szent Ágnes ábrázolta. Ott is ugyanaz az arc, egyforma a fejformája, a szemlobogása, mint a művész minden szeretetét beleoltaná a kedves képmásba. Ahogy bejön, a koldus szakáll öreg megöleli. Velázquez érzi, rázza az okogás, könnyek nélkül, csak úgy, ahogy sokáig-sokáig magához szorítja, hogy így ereje legyen összeszedni magát. Belép a műteremben. Mindenütt ez az arc, vázlatok, szente glóriájával, mindenütt az egyetlen arc. Riberának most kemény az ábrázata, a székhez húzza, amelyet kedves vendégeinek tart fenn. Észrevesz a művész tekintetét, körbejár, a műterem falai körül, ez mesterségbeli kíváncsiság, évtizedes versengés örök gesztusa. Ribera évtizeddel idősebb. Aggasztjának látszik, arcára évgyűrűket rajzolt a szenvedés. A te, amelyet használ, biblikusra, családira, az idő bilincstől eloldottra utal. Mikor jöttél? Tegnap. Tudják ott, hogy felkeresel? Sétálni még, azt mondta a palotában. Hogy találtál ide? Kérdeztem az utcán. Szenyor Ribera még mindig itt lakik? Egy szolga volt. Mit mondott a szolga, mit mondott? Giuseppe a szolga arra felelt, amit kérdeznek tőle. Miért hallgatnám nápolyiak fecsegését? Nem hallottál semmi, Diego? Darabokban málott le a csend. Kivezett a műteremből, egy oldalkabinetbe, rézlapok hevertek, savak álltak kis patkán. Egy mappából részkarcot húzott elő. A kép, mely után metszette a mester, nagyszerű lehetett. Don Juan de Austria lovas portréja. Fények, egek, színtenger lehetett a képen. Mindezt a metsze csak érzékeltette. Az ifjú vezér diadalmas arccal sóvára mered a semmibe. Miért mutatja ezt a kissé elmosodott levonatot? Miért nem a nagyszerű képeket, melyek ott függenek a műterem egyik falán, hogy a többi falat elborítsa a sokszorozott asszonyarc? La Calderonára gondol. Az estére, amikor ott ül Gabriel atya, aki Tirso de Molina neve alatt 100 és 100 estén át tárta fel a madridiak előtt színpadi gyertyák fényében saját gyarlóságukat. Miről is beszéltek azon az estén? Mária szerepet játszott a szevélyai nőcsábítóban, erényét az a Don Juan vette el, akinek istentelen de spanyol filozófiai iskolát teremtett Madrid arany ifjai között. Ezen az estén La Calderona szemére hányta az egér arcú atyának. Oly csábító formában mutatta be a bűnös asszonyfalót, hogy nincs olyan ifjú nemes a fővárosban, aki ne igyekeznék megszerezni Don Juan babérjait. Egy este emléke. Amikor eljött Madridból, akkor temették Gabriel Tellez atyát. Élet utolsó éveiben már csak kegyes játékokat írt. Amikor sírba tették, egyetlen szó sem esett a régi hívságukról. Talán csak ő emlékezett a gyászoló tömegben Don Juan Tenorióra, aki vacsorára hívta a kőszobrot. Nézze a metszetet, király fattyúja, akit a felség elismert. Sokat beszéltek akkor az udvarnál arról, helyesen tette a felség, hogy oly felelősség teljes posztra küldött egy 18 éves fiút, mint a lázadó Nápolyba, csak azért, mert neki is Don Juan de Austria neve. Ez a szörnyetek tette tönkre a lányomat. Amikor először járt a Ribera házban, élte már a szépséges modell. Udori plekák foszlányai az infás kalandjairól, Ribera lánya. A nevet nem hallotta senkitől. Olasz herceg asszonyokról beszéltek az Alcázarban, rangbeli dámák meghódításáról. Don Juan, S a te lányod? Palermóban, a mezitlábasok kolostrában szülte meg a szégyent, fattyú-fattyúját, egy lányt. A lányod neve Mária Róza volt. Nem tudok más festeni, nem tudok más szót mondani, nincs könnyem. A lányom, Mária Róza, tiszta volt, mint a Purissima, friss, édes, átkozott anya Hispániát. Gyengét szülő minden idegen számára, de gonosz mostohája saját fiának, mindennek én vagyok az oka. Az apa Giuseppe nem tett ilyesmiről. Nagyra vágyás, festetette velem az udvar, eljött-e valaha alkirály műterembe. Eljött a fattyú princ, mint valódi fejedelem, úgy jött, ahogy mesében a herceg, lovasképet akart. Ön a legnagyobb művész, imádom otthonát. Nem vagyok hidalgó, jól esett, hogy estebéden láttam vendégül a királyfiát, Nápoly alkirálya volt, ha akarja, eldördül 500 ágyú. Don Juan itt ült, annál az asztalnál, ha nem kápráztat el a nagyra vágyás. Ha a palotában festem meg, nem esik meg ez a szégyen, ami szorongatja a szívemet. Nincs ez a király fattya. Ismertem La Calderonát, Don Juan anyját. Vendége voltam. Nálánál nem volt jobb királynő a madridi színpadoknak. Most Leónban vezek-e spanyol módra. Nagyanya lesz hát Calderona. De mi történt a gyerekkel? Talán szólhatok érdekében ő felségének. Bocsáss meg, semmit sem tudtam Giuseppe. Ül könnyes szemmel, kezében a princ portréjának részkarca. Olyan kedves volt, nagyuri komédiás. Úgy mondod, nem volt ringyó az anyja? Lefestetted? Egy vázlat maradt csak, ő felsége nem adott a képre engedélyt. Te szolgál vagy nálam is, Diego. Aranykulcsot hordasz övedben, ha otthon vagy a palottában, úgy hallom, nincs olyan pénz, amiért tőled képet lehetne vásárolni. 20 éve nem láttam tőled a magyar királyné portréját. Néha egy-egy rézmetszet került elő, Mária Róza mutatta, amikor még nem járt itt az átkozott fiú. Minden mondat a sikoltás nosztalgia. A lány Palermóban néz ki a tengerre, nézi a messzességet, mely örökre elnyelte Don Juant. Maradt utána egy lány, egyszerűbb a burgund szertartás szerint. Ha fiú lenne, kreálni kellene egy harmadik Don Juant. A lány kap majd zárda hozományt, szeretnék maguknál tartani a mezitlábasok. Most beszél Ribérával. Arra kérni mondja el, hol lehet régi, nagymesterről származó képeket szerezni? Nincsen-e antik szobor, régi bronz vagy márvány, a Buen Retiro részére eladó? Minden szava Don Juan, Mária Róza. Nincs sok ideje már hátra. Giuseppe Ribera mesternek a hamuszínű arcát látja. És mégis, amikor visszatérnek a műterembe, lassan felillet az öreg, megtört művész. A hűvös falak csak egyik oldalon őrzik Mária Róza édes arcát. A többin apostolok áldozása, hatalmas kompozíció. Az idők elején Carducci azt mondta feleségének, Velázquez csak fejet tud festeni, hiányzik belőle a kompozíció tudománya. Valóban ez a kép mesteri szerkezetre épült, a fények özöne, árnyékok leheletes játéka, ez kíséri a kiárdó harmóniát. Rettenten áll az öreg ember előtt, Tintoretto, Cicián, Veronéza, a legnagyobbak, akikkel találkozott. Halottak. Élő már nem fedheti fel arsz poétikájukat. Rubenset látta festeni. Ribéra mélyebb, talán őszintébb, mint a flamand. Nincs terhére a mitológia, nem öntik el a vásznat rózsaszín felhők, s libegő mesztelen istennők. Szikár, komor, áhítatott fakasztó, micsoda tájak fakadnak benne, a természet valódi szépségét álmodja vászonra. Eddig csupa mártírium, pusztába kiált a jeromos hang, s lám, mióta megszabadult a sötét árnyékoktól, a vöröses tónusoktól, melyekre emlékezik, mit haladt ez az ember felfelé a lajtorján, odáig, ahová csak a legnagyobbak emelkedhetnek. A mester kinyitja az ablakot, az árnyékba borult kép oldalról kap fényt, pásztorok imádása. Ezentúl már csak Mária, az arc, az elveszetté, a megcsúfolté, a letört nátszálé, Mária Róza, Mária Róza. Egyetlen arc kút mélységét peremig töltötte meg a szenvedés vize. Kint őgyelgek néha a piacon, eltakarították már a vérfoltokat, szegény bolond Masaniello, massza csupa halott, talán megérte, mert hajszálnyival jobb lett a nyomorultaknak. Félnek az alkirályok, anyát te is fél, megmondta a hercegnek, fizessetek ti is adót, nem emelem a gyümölcs vámokat, nem vámolom meg a sót, nem szállítom a bányászok bérét a kémbányákban, fizessetek hercegek, ha nem akartok egy második Mazaniellót. A hercegek üszkös palotáikra hivatkoznak, te is láthatod, ahogy felégették ezeket harmadéve. Van nektek több is, mondta anyátok, olyan gőgös, hogy beszélni sem lehet vele. A piacon lehet mindig legjobban festeni. Az ember ott ezer arc közül választ modellt. Nézd, ez az utolsó képem. A sánta koldus gyerek. Magamnak festek. Miért? Megint Jeromost, akit annyit festettem. Únom a kompozíciókat. Nincs semmire szükségem Diogo pénzre, kolostorokra, alkirályra. Házam van a Pozilippon. Délután kiviszek egy flaska bort. Tudod, mit csinálok? Rajzolom a lányomat és iszom. A köd ráereszkedik az agyamra. Víziók. A vízió? Mária Rose, aki ott él, vagy nem él Palermóban. Lábújhegyen megy el tőle. Lehet-e mondani Ribérának? Jelentse ki ő felsége, Mária Rose Ribérát tiszta, fethetetlen hajadonnak, akit megszeplősített basztár fia. Felelős lesz a kolostorban született lány, a nagyapa, nagyanya, majdnem friss bűneiért. Nápolyban rakják hajóra bronzokat, az antik szobrokról készült öntvényeket, ott csomagolják a megszerzett vásznakat, hadihajó fedélzetén utaznak a kincsek a hazai partok felé. Diego, a király delegátusa tárgyal az öntőkkel, kőfaragokkal, alkudozik a képkereskedőkkel, ott van a műhelyekben, sürget, vásárol, intézkedik. Mint a soha nem lett volna ecset a kezében. Egy a Nápolyban ügyködő spanyol nagyurak közül, akiket azért küldött a király, hogy Itália legszegényebb tartományából még kisajtulhasson valamit az Alcázar. Járta a kikötőt, bent élt a műhelyekben, végig sétált a Spaccanopoli sikátor útján, kettesben, Parejával. Kezdte ismerni a várost, és így megérezte, itt valami megváltozott. Félszavak, egy-egy célzás, falra rólt krétamondatok. Mazaniello nem halt meg, szelleme él. A halász alakja köré legendák rakódtak, a kis nép a külvárosokban rejtegette a szétosztott fegyvereket. Anyát tudta, hogy spanyol Nápoly kerekét nem fordíthatja vissza oda, ahonnan a felkelés elkezdődött. A király minden partra tett katonája kevés ahhoz, hogy megfékezze a városlakok tömegét, ha újból megindulnak a palota felé. És a hajó ágyuk sem visznek odáig, hogy elsöpörjék a városnak a Spaccanapolin túl elterülő negyedeit. Valami megváltozott, mintha még a Lázaronik sem tértek volna ki oly alázatosan a spanyol urak útjából, mint akkor, amikor először járt Nápolyban. A külső város negyedekben nem volt tanácsos sötétedés után spanyoloknak járni. A sikátorok, vermek, átjárok, labirintusan át könnyen belecsobban egy test a tengerbe. Valami megváltozott Nápolyban, és így minden fájdalom nélkül hagytott a felség olasz birodalmát. Művésznek szűk, provinciális darásfészek. Vágyott, hogy vissza az örök városba, búcsút venni Ribérától. Mit mondhatnak keserű öregembernek, ami vigasz lehetne felkorbácsolt lelkének? Madridban arra kellene kérni a felséget, ismerje el az ausztriai ház tagjának a kolostorban nevelt kislányt, akinek két nagyapja közül egyik Ribéra, másik a katolikus király lett. Itt Nápolyban nem tett semmit. Nem megy el az öreg festőhöz elutazása előtt. A Veszfáliai békét aláírták Európa hatalmasságai, de a 76 éves 10. Ince pápa szégyennek a protestantizmus diadalának tartotta a nagy egyességet. A deklaráció nullitácis bulláját így 1648. novemberében kihirdették az örök városban. Ám ugyanakkor már arra készült Róma, hogy a két év múlva megnyíló jubileumi évben minden eddiginél nagyobb ünnepségek köszöntsék az egész Európából a béke áldásával érkező zarándok seregeket. Ince pápa az arany középút mestere volt. Az ősi pamfili nemzetség sarjaként járta végig az egyházi pálya felsőbb állomásait. Követ volt, hogy kuriális bíboros. Élt Madridban, rangtartó lényével beleillett az Alcázar világába. Pályája kezdetén a Mediciek támogatták, a krónika író lejegyezte, amikor visszatért Nuncius útjáról kedves házába, a Piazza Navonára, Kinyitotta ablaka, és boldogságtól áradó szívvel mondta, végre megint olasz földön vagyok. Amikor meghalt elődje a hatalmas, harckedvelő Orbán, seregei vonulása közepette, családja biztosan akarta a barberiniek további egyeduralmát a pápai állam fölött. Az unokaöcsök a konklávén 48 bíborossal rendelkeztek, de így sem tudták megszerezni jelöltjük számára a döntő többséget. Minden további fordulónál kiesett egy-egy szavazat. Végül is tárgyalások indultak meg az egyes csoportok között. Pamfili bíboros 72 éves volt. A tapasztalat azt mutatta, ilyen öreg úr egy éven belül rendszerint belehaladt trónfoglalás váratlan izgalmaiba. Az átmeneti év alatt megszilárdítják a barberiniek újból a hadállásokat, igyekeznek az új pápa ellen ingerelni Róma népét, mely most még áldozott gyűlöli a barberinieket. Róma nincs messze Nápolytól. A Mazzaniello neve ezer formában gyűrűzött itt is. Az előkelőek rákenték a mazzaniellisták bélyegét mindazokra, akik némi lazítás, valamilyen kis enyhítést kívántak. Így ült Péter trónjára a középszerű Pamfili, aki felvette a 10. incelevet. Az új pápának nem jelentkeztek unoköccsei, hogy átvegyék az ag embertől az irányítást. Ám volt egy sógornője, elhunyt bátyának özvegye, Donna Olimpia, aki megszokta a vagyon kezelését, özvegységében kemény, uralkodó asszonyá érett. Takarékos volt, rendtartó, tele gyakorlati erényekkel. Őt nem tette kardinálissá pápa, de kezébe adta pápai állam anyagi sorsának intézését. A követek maguk közt papesszának hívták Donna Olimpiát, akit minden Rómába érkező idegennek illet meglátogatnia. Olimpia nem volt ugyan fukar, de kedvtelve törölte azokat a kiadásokat, amelyeket a nagyra vágyó, hadakat gyűjtő, művészeket toborzó Orbán pápa kipréselt Róma mizera plebszéből. Így elkerülhetetlen volt a törés az elmúlt és az új kormányzat között. Kiderült, a pápa mégsem aggasztján, az összes követek dicséri kezdték értelmét. A spanyolokkal szemben előzékenynek mutatkozott. Így megnyerte a Hispániától függő olasz államok tetszését. A franciák gyanakodtak rá ezért, és a barberini párt átment a Mazarin képviselte Gall oldalra. De amikor a pápa megtudta, hogy a barberiniek a francia követ palotájába menekültek, zár alá vétette vagyonukat. Eltörölte a népet Orbán óta terhelő őrlésadót, és a hiányt a barberini javakból fedezte. Így a Szent Atya egy csapásra nézszerűvé vált. Olcsóbb lett Rómában a péknél megvásárolt kenyér. A kenyér után a cirkusz következett. A Piazza Navona ősi terek köré fonódott az új pápa művészi ambíciója. Itt emelkedett nemzetségének palotája, erről az urb szívének oly kedves térről nézett le annyiszor a városra. Kívánságra szobrászok, a kor építő mesterei, dekoratőrök, város rendezők egyszerű azon igyekeztek, hogy kialakítsák a Navona új harmóniáját. A pompa mesterei felvonultak. Tervek árasztották el a pápa dolgozószobáját. Csak egyetlen művész, a barberini kor tédelgetett kegyeltje, Bernini lovag nem kapott bebocsátatást. Kegyvesztettsége Ince első éveiben oly végzetes volt, hogy senki sem ejthette ki nevét. Mindent terhére írtak. A Szent Péter tér túlzott arányától kezdve az Orbánt magasztaló szobrokig. A mester zokszon nélkül ült házába, s várta, hogy újból eljöjjön ideje. Szent Teréz extázisának márványcsoportján dolgozott csendben, majdnem elfeledve a század legnagyobb római művésze. Ince kispap kora óta tudta, hogy Róma legszebb vörös márvány obeliszkje, mely egykor Caracalla cirkuszát ékesítette, darabokra törve hever, Cecilia Metella sírja mellett. E halott óriás feltámasztása valóban Pontifex Maximushoz illő feladat. Elindultak a bivajfogatok, és a pápa mérnökei megtervezték a szállítás részleteit. Hogyan juttatnak el az irzados súlyú kolosszusok a Piazza Navonára, hogyan emelkedik majd újra magasba a több mint 1000 éve összetölten heverő márvány oszlop. De az oszlopnak nincs talapzata. Az augusztusi hőségben ott hevernek az obelisz darabok, a mesterek lármájától, kőfaragók szerszámaitól hangos Piazza Navonán, annélkül, hogy valaki is tudná, mit kell kezdeni velük. Így végül a pápa pályázatot hirdetett, melynek a közelgő Mária ünnepen kellett eldőlnie. Ki emlékezett még az 50 esztendős Berninire? Csak Ludovízi, A szentatya familiása fordult a hallgató művészhez. Arra kérte, formáljon ő is modellt. A piaza navonán ügyelgő mesteremberek közül néhányan felismerték Orbán pápa egykori mindenható magiszterét, helyet engedtek neki a tört obeliszkhez. Mint mindenkinek, Róma népéből neki is joga van arról álmodozni, hogy valaha, idők végén újból állni fog a márványoszlop. A modell elkészült a nagy ünnepre, s Ludovici a pápa dolgozó szobájának asztalra állítatta fel. Ince pápa uralkodásának egyik boldog napja volt. Lófuttatás a korzón, virágos hintok vonulása, szökőkutak játéka, zarándoklat a Sopra Minerva templomához. A szentatya meglátogatta saját házát Donna Olimpiával, s annak viával visszatért a Piazza Navonára. Ahogy átment régi szobáján, pillantása modellre esett. Az öreg ember megállt. A kicsiny emlékmű talpán ott állt, Fecsit Bernini. Virkozott benne az elragadtatás és a harag. Odafordult Olimpiához. Ez megint Ludovici csintevése. Igénybe kell venni Berninit. Akár akarja az ember, akár nem. Ha nem akarom, hogy szemem elé kerüljön, meg sem szabad néznem a dolgait. Jöjjön már holnap. A pályázatot eldöntöttem.